Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint ezt egyházunk a mai napra, karácsony utáni vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 3. fejezetének 16. versében a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, így az ünnepek után kicsit ki és megfáradva egy nagyszerű üzenet szólal meg ezen a vasárnapon. Jól tudjuk, hogy Isten szeretet. Hiszen János a levelében ezt is megírja, és most 4 vonalon mutatkozik meg, hogy mit is jelent, hogy ő maga a szeretet. Hogy Isten szerette, és szereti a világot. Mert ennél a kifejezésnél olyan ige alakot használ az evangélista, amely egy elkezdett múltat jelent, tehát a jelenben is folytatódik mindaz, amiről szól. Tehát amikor Isten úgy szerette a világot, akkor ez még most is természetesen fennáll, hiszen ezt nem kell különösebben magyarázni. Nem valamikor szerette, és most már nem. Mert nem ez az értelme ennek a mondatnak semmilyen módon, hanem pontosan az, hogy azért adta az egyszülött fiát ezért a világért, mert annyira szereti, és ez a szeretete nem csak a múltban, hanem minden időben megnyilvánul. Állítólag, amikor 1878-ban felállították Londonban az Egyiptomból elvitt híres oszlopot, az úgynevezett Kleopátra tűjét, akkor ott megpróbáltak az emberek hát egy üzenetet rakni az 50. század számára, hogy na majd, ha az akkor élő emberek ezt megnézik, akkor egy kis üzenetet kapjanak a mai időkből, de nekünk már persze ez is múlt. Na minden esetre miket raktak ide? Hát sok tárgyat, néhány pénzérmét, egy-két súlyt, evőeszközöket, gyerekjátékokat, azt az akkori londoni telefoncímtárat és egy köteg újságot, női arcképeket, hajtűt, piperecikeket, borotvát, papírtekercsen, az Obelix feliratának a másolatát, és egy bibliai ige helyett 250 nyelven, hát éppen ezt a mostani ige helyet, ami joggal szerepel sokféle néven, aranyevangéliumként, vagy evangélium az evangéliumban, és még ki tudja, milyen módon nevezték el az emberek, mert arra valóban nagyon igaz, hogy arra nagyon alkalmas ez az ige szakasz, hogy egyetlen egy mondatban, de mégis valahogy megfogalmazza az evangéliumnak a lényegét, a megváltásnak a lényegét. Hát a szeretet ünnepe elmúltával most az igazi szeretet igazi arcát tárja elénk az evangélista. Nem baj, ha tudjuk, hogy itt a Nikodémussal való beszélgetésnek a folytatásában vagyunk, és az evangélista nem is tartja fontosnak, hogy most külön jelezze, hogy van-e váltás, vagy a beszélgetés folyik még monológszerűen. A lényeg az, hogy belefoglalja az evangéliumba a legtömörebben ezt az üzenetet. És akár kimondta ezt az igeverset, tehát akár maga Jézus elmondta, János pedig csak leírta, akár János magyarázza már a továbbiakban a beszélgetés következményeit, a lényeg minden esetre ugyanaz. Nem múlik az ige üzenetének tartalmán semmi azon, hogy melyikük is mondta, vagy bárki mondta volna más is. Hát ez az egyik legismertebb igehely nyilvánvalóan, és talán mindannyian kívülről tudjuk is. De az érdekes kérdés, hogy szabad-e erről az ige szakaszról prédikálni? Na így persze gondolom, hogy miért ne lehetne a válasz, de az veti fel azért ezt a kérdést, egy református teológiai professzor mondta egy alkalom azt, hogy hát ő erről az igéről sose mert prédikálni. Hiszen hát hogy foghatnánk mi föl az ebben rejlő igazságot, sem átfogni nem tudjuk a hitünkkel, hát hogy tudnánk aztán ezt továbbadni? És hát ilyen értelemben ez az alázatnak a megnyilvánulása. Hát mi könnyebb helyzetben vagyunk a reformátusoknál a tekintetben, hogy nekünk ez kiírás alapján megjelölt ige szakasz, és kevésbé kell gondolkodni azon, hogy merjem-e én magam választani ige hirdetés alapjául. Persze nem csak ez a kérdés, mert ha valami jogból fogva az lenne az eredmény, hogy hát ezt ne válasszuk ige hirdetés alapjául, akkor lehetne mást venni. De szabad-e erről prédikálni? Szabad-e ezt a tökéletes szerkesztésű mondatot darabokra törni a prédikációnkkal? Szabad-e ezt a magától értetődő mondatot magyarázatokkal gyengíteni? Hát egyik oldalról valóban az alázat kérdése ez, hogy viszonyulunk hozzá, de hát azt is tegyük hozzá, hogy mi másért íratott volna le, mint azért, hogy továbbadjuk. Akár prédikáció formájában is. Hiszen tulajdonképpen akkor egyáltalán is föl kellene tennünk a kérdést, hogy szabad-e prédikálnunk. És ha általában igen a felelet, akkor azért bizonyára erre az ige szakaszra is igaz ez, hiszen bármelyik más szakasz esetén, hát Jézus parancsa is úgymond kötelez minket, amikor a tanítványokat elküldi, és igenis hirdessétek az evangéliumot. Emellett mindig az, hogy minden ilyen ige szakaszhoz valóban csak is alázattal foghatunk hozzá, akár olvasjuk, akár azt magyarázzuk, akár egy prédikációt hallgatunk. Isten szeretete, ahogy elmagyarázza ez az igevers, a világ megváltásának a nagyon mozgalmas, dinamikus törvénye. Mert Isten szeretete az nem valami karosszék szeretet, hogy ott karba, tehát kézzel ülve elmondogatja nekünk, hogy jaj, de szeretlek. Nem mézédesen elrebegi ezeket a szavakat, hogy szeretlek, hanem Isten szeretete annyira tevékeny volt, hogy egy mérhetetlen aktivitást jelentett, mégpedig a világ megmentését. Hát a szakadékba zuhanónak hiába mondogatom, hogy hát én hogy szeretlek, de attól az még lezuhan és elpusztul. Isten azonban utánunk ugrott, annyira szereti ezt a világot. Ezt a világot, amelyben egy kis negatív csengést is ki lehet hallani, mert olyan görög szót használ, amit amúgy jól ismerünk, a kozmoszt, és ebben egy kis lekicsinlés is van tulajdonképpen. Hát ez a világ, ez ami nem is érdemli meg, hogy bárki szeresse, és a mai tudomány oldaláról is azt nézzük, hogy milyen porszem ez a földi világunk, a galaxison belül, de a galaxis rendszereken belül még inkább, akkor micsoda ez a világ, hogy Isten egyáltalán törődjön vele. Vagy a Zsoltár is eszünkbe jutott, hát micsoda a halandó, az ember, hogy törődsz vele, és mégis azt írja, hogy egyszülött fiát adja érte Isten. Hát így ajándékozza meg a mi világunkat. Az, aki egy porszemként tekinthet nyugodtan a mi világunkra, akár az egész világegyetemünkre, ami számunkra ugyan hatalmas, de neki mégis egy apróság, az mégis olyan drága volt, hogy az egyszülöttjét adta érte. Hát merész ez az ötlet minden esetre, mi ki se tudnánk ezt bizonyára találni. Aztán a következő pontban arról is kell éppen ezért is beszélni, hogy Isten szerette és szereti egyszülöttjét. Albert Camus, francia író, írt egy trilógiát, Közöny Pestis és Bukás címmel. Ennek a középső darabja egy szörnyű pestis járványt mutat be, hogy hogyan halnak meg az emberek, köztük természetesen gyermekek is, és aztán felveti, mint az egzisztencialista író, hogy hát én nem tudok hinni addig, amíg ártatlan gyerekek halnak meg körülöttem. Azt mondja, hogy hát kiegyeznék a világ mindenséggel, ha egy kis együttérzést tapasztalnék a szenvedő emberek iránt. Hogy kiegyeznék az egésszel, a világ mindenséggel, azt érezném, hogy van szíve is, hogy van benne együttérzés az ember iránt, a szenvedő ember iránt. nem értette meg Isten szenvedését, hiszen valójában igazat mond, csak a következtetése téves. Nem vette észre, hogy Istennek mekkora az az együttérzése, ami az egyszülöttjét dobta oda. És nem vette észre, hogy éppen a kereszt az a hely, ahol az ember megbékülhet Istennel, kiegyezhet a világ mindenséggel, ahogy az író mondja, mert a kereszten éppen azzal az Istennel találkozhatom, akinek mérhetetlen együttérzése van az ember iránt. Persze ne higgyük, hogy ez csak kereszténységen kívüli körökből lehet feltenni az ilyesfajta kérdéseket mármint. Egyik professzor éppen arról beszélt, hogy a 10 csapásról tartott előadást, és hát utána oda mentek hozzá a diákok, és gyakorlatilag ugyanezt a kérdést mondták a maguk az előadáshoz illeszkedő, hogy hát milyen Istenünk van akkor, amikor ez csak úgy megöli az elsőszülötteket Egyiptom szerte, és ilyen súlyos csapásokkal sújt egy másik népet, míg a sajátját pedig ráadásul megvédi. Hát ez az az Isten, akit a kereszténység úgy hirdet, hogy jó, aki halált osztogat egy népnek, egy egész birodalomnak, csak azért, hogy a saját tervét kivitelezze. És nem lehet ezt a kérdést lerázni egyébként a vállunkra, mert lehet azt mondani, hogy ilyet nem szabad föltenni, de hát az ember szabad, nem szabad, nyilván fölteszi a maga kérdéseit, amit éppen átél. Azzal nem mehetünk el mellette, hogy hát ezt a kérdést egyszerűen kihúzzuk és megválaszolatlanul hagyjuk. Hát egy fórum megteheti azt, hogy a közönség föltesz sok kérdést, és a válaszoló kiválasztja, hogy melyikre hajlandó egyáltalán válaszolni, vagy éppen a politikus megteheti, hogy elfordul a mikrofontól, és nem nyilatkozik a médiának. De nem tehetjük meg magunk valójában, mert ez a kérdés mindenképp ott van. Ez a sok nyomorúság, ami az életben ér minket személy szerint is, az nem pöckölhető le azzal, hogy hát ezt a kérdést hagyjuk. Isten azonban meg is válaszolja nekünk ezt a kérdést, és nem elhessegeti, hanem ő egyszülött fiát adta. Bizonyára adhatott volna mást is. Adhatott volna mondjuk egy új 10 parancsolatot az embereknek. Vagy rendelhetett volna az emberek mellé angyalokat. Vagy ki tudja, hogy mi mindent el tudnánk valószínűleg képzelni, meg is indulhatna a fantáziánk, hogyha mi megpróbálnánk ezt tárgyiasítani, akkor mennyi minden állhatna most mellettünk, hogy segítsen minket. De számunkra Isten mégis sokkal egyértelműbben konkretizálta a saját személyét. Hiszen emberré lett, hogy egészen közelről tudjon hozzánk szólni, hogy ne valamiféle elvonatkoztatott üzenetet kapjunk csak, és aztán azzal nem is biztos, hogy tudunk mit kezdeni, és emlékezünk csak, hogy maga a zsidó nép is hogy nyilatkozott, amikor Isten közvetlenül hallották a Sínaén, hát többé meg ne szólaljon, elég, ha Mózesen keresztül beszél hozzánk. És Isten éppen ezért is lett emberré, hogy egészen közel jöjjön hozzánk, hogy ne az az érzésünk legyen, hogy hát ő valami egész más magasságokban létezik, és könnyű neki ezt elmondani, és így tovább, hanem azért, hogy elmondhassa, hogy mennyire szeret minket. Van, aki úgy példázza, hogy hát, ha egy méhész lenne valaki, akkor mondjuk ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint a fiát változtatná méhé, és akkor közvetlenül el tudja mondani, hogy mennyire szereti őket. Hát annyira, hogy úgy mondja ez a szövegrészlet, hogy az egyszülött fiát adta. És nem véletlenül ezt a kifejezést használja, nem az, hogy elküldte ebbe a világba, máskor persze ezt is halljuk, de most azért is szerepel így, mert rögtön be is kell, hogy ugorjon számunkra, hogy hova is adta. Hát Jézus így beszél arról, hogy neki majd meg kell halnia, mert ahogy átadták elfogóinak, és halálra adták, úgy adta Isten az egyszülött fiát. Ezért nem egyszerűen elküldte az ő fiát ebbe a világba, hanem a világért odaadta. Ez egyszer történő dolog, ez nem megismételhető, Hát nem arról van szó, hogy újra és újra ezt kell majd Istennek tennie, hanem benne van az is, hogy a Golgotai kereszt az egyszer és mindenkorra érvényes. Hát ezt hirdeti, amikor a Szentírás arról szól, hogy Isten szeretet. Ugye a legdrágábbat merészelte odaadni. És nagyon érdekes, Salvador Dalinak a Mi Atyánkról készített képsorozata, és tanulságos is, hogy az elejével, mindjárt az első mondattal, hogy Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, úgy tudott mit kezdeni képileg, hogy a megfeszített Jézust ábrázolta a mennyben, a fején tövis koronával. Mert hát valóban Isten az egyszülöttjét adta oda, ő így uralkodik, és így van a mennyben. Aztán azt tudjuk meg ebből a mondatból, hogy Isten szerette és szereti, és így mondom, a hitet. Mert a megtartatásnak, a megmenekülésnek ezt a feltételét mutatja föl, hogy aki hisz Isten fiában, és nem egyszerűen puszta elhívése ez a dolgoknak vagy eseményeknek, hanem egészen a személye titkába, a küldetésébe, a kereszten aratott győzelmébe vetett hitet jelenti, az kapja meg a menekülést. És egészen univerzális ez, az egész világra kiterjedő, hiszen azt mondja, aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nem mondja azt, hogy csak ezek hihetnek, vagy csak azok. Azt mondja, bármelyik ember hihet benne, és megmenekülhet. Tehát Isten üdvözítő szándéka minden emberre kiterjed. A keresztre felemeltetett ember fiába vetett hit által lehet tehát az örök élet részesévé válni. És azt is mondhatnánk, hogy hát emberi oldalról ezért sem lehet ebben részünk. Mert egy ajándékot csak elfogadni lehet, nem lehet az ajándékot megszolgálni, mert az már fizetség volna. Nem lehet kiérdemelni, mert az jutalom volna. Amikor ajándékról beszélünk, akkor azt valóban csak úgy lehet elfogadni, mint amire külön nem vagyunk méltók és nem szolgáltunk rá. De ajándékképp Isten ide nyújtja nekünk. Tehát hinni, ez a kulcsa, amiről beszél az evangélista, és ezért lehet tehát ilyen módon talán megfogalmazni, hogy Isten szerette és szereti a hitet, amit ad számunkra, hogy higgyünk az ő fiában. És végül azt is el kell mondani a mondat negyedik részlete alapján, hogy Isten szerette és szereti az életet. Nem olyan Isten ő, aki valami elvonatkoztatott magasságban szemtelenül figyeli a mi sorsunkat, aztán hát vagy életben maradunk, vagy nem. Nem fogadásokat köt ránk, mint a lóversenynél és egyéb helyeken, viadalokon, hanem szereti az életet. Ő azt akarja, hogy el ne vesszen senki, akkor is, ha persze, mivel a hit által lehet megmenekülni, ez nem azt jelenti, hogy mindenki megmenekül, de minden esetre Isten az életet szerető Isten, mégpedig az örök életet szerető, és ezért áldozta oda mindenét, a nagybetűs mindenét, az egyetlenét. És ezzel az ige verssel kapcsolatban mindig eszembe jut, ha már ismerjük is bizonyára, hiszen máskor is emlegettem a Híd című cseh film, aki egy olyan emberről szól, aki egy hídnál irányítja a híd felemelését, leeresztését, így ahogy jönnek a vonatok, vagy éppen a hajók, mikor melyiket kell elereszteni, és hát egyik alkalommal magával viszi a fiát is, aki ott játszik, és aztán kiderül, hogy beszorul egy aknába, le kell szaladni, hogy kiszabadítsa őt, de már jön a vonat. És ahhoz, hogy a vonat ne a vízbe zuhanjon, le kell ereszteni a hidat, de ha leereszti a hidat, agyonnyomja a fiát. És ott a dilemma és tépelődés, hogy most mit tegyen. A vonatot hagyja elveszni a rajta levőkkel, vagy a fiát áldozza fel. Persze minden emberi példa csak árnyéka lehet az isteni valóságnak, de valamiképpen ez a dilemma érzékelhetőbbé teszi a számunkra, hogy mekkora áldozatot vállalt Isten azzal, hogy az egyszülöttjét odaadta, hogy a robogó vonatvilágunk az mégse zuhanjon bele a folyóba, hogy ne vesszen el, ne pusztuljon el, hanem megmeneküljön. A különbség persze az, hogy a filmbeli apa egy kényszerválasztásban van, valamelyiket muszáj odaadnia. Isten pedig nem volt kényszerben, ő neki nem volt muszáj odaadnia, és mégis megtette önként. Mert azt akarja, hogy az emberiség ne elkárhozzon, hanem üdvözüljön. És ezért, ha valaki keresi Istent, és azt kérdezi, hogy hát hogyan lehet ezt megtalálni, ezt az üdvösséget, az újjászületést, amit Nikodémusnak mond, ugye, hogy csak így lehet Isten országába bemenni, akkor tulajdonképpen itt a válasz benne, ebben a szeretett fiúban, az egyszülöttben. Máshol úgy mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Hogy őt nézd, és őt keresd, emeld fel a szemed, és nézd meg őt, tárd ki a szíved felé, tekints rá, és vedd észre. Állj meg ő előtte, és ő hozzá fordulj. És te azt mondod, hogy te másképp akarsz üdvösségre jutni, mert Isten így szerette a világot, és nem másképpen. Ő úgy gondolta, hogy a keresztjében adja az üdvösséget. És amikor ezt megérti az egyház népe, a gyülekezet, az ember egyénenként is, ezt a szeretetet, amelyen Isten szereti a világot még ma is, és nyilván akkor is, akkor tulajdonképpen nyugtalanná kell, hogy váljunk. Egy kicsit kényelmetlenül kell érezni magunkat, mert akkor megszólal a missziói parancs is, hogy hát másoknak is vigyük el ezt az üdvösséget. Úgy szerette Isten a világot, hogy értem adta egyszülöttjét, hogyha hiszek ő benne, kárhozatra ne jussak, hanem örök életem legyen. Mit is jelent ez? Az, hogy Isten a saját életéből adott nekem. Hiszen egyedül az övé az örök, az én életem nem az. Isten a saját életéből adott mindannyiunknak. Azt az életet adta, ami az övé, azt az életet, ami Krisztusé. Amen. Imádkozzunk. Világunkat mérhetetlenül szerető atyánk, áldunk téged, hogy egyszülött fiadat sem sajnáltad odaadni értünk elveszett és elvetemült teremtményeidért. Kérünk fiad áldozata által is indíts minket bűnbánatra, hogy hit gyújjon szívünkben. Hálás szívvel borulunk le előtted, hogy hitáltal örök életet ajándékozol nekünk. Amen.